köszöntök mindenkit, ismét itt vagyunk az Index kulturális rovatának a Road to Look című podcast műsorában. Annyira jól sikerült a múlt heti felvételünk, legalábbis mi úgy gondoljuk, hogy itt van Lici, Korcsmáros Felícia, itt van Gyuri, Vég György, és itt vagyok jó magam is, Eftor Benedek. A kulturális rovat folytatja a sorozatokat, hiszen egy sorozatot, ha már sorozat, akkor folytatni illik. Nem tudjuk, hogy hány részes lesz, nyilván majd amikor elfárad a sorozat, vagy amikor elfáradunk mi. De annyira tényleg, annyira jó volt a múltkori, annyit általánosságban beszéltünk, hogy most talán rátérhetnénk némi konkrétumra is. Úgyhogy nézzük gyorsan, mi az a konkrét sorozat, Lici, amit te szeretsz nézni.
Hát három aktuális kedvencemet hoztam el. A Dark az egyik top kedvencem, amiről szívesen beszélnék ma. A Marvelous Mrs. Maisel és a Mr. Robot. Próbáltam kicsit három különböző sorozatot hozni. Gyuri?
Én igazából most láttam egy nagyon jó sorozatot, a Kominsky módszert, amit egyszerűen muszáj, hogy elmeséljem, hogy mennyire izgalmas az öregkorról szól, hogy az öregkor milyen rossz.
És milyen kívülállóként nézni egy öregkorról szóló sorozatot?
Nem tudom, ezt régebben kellett volna megkérdezned. Pillanatnyilag meghökkentő.
De mitől höckentél meg?
Azért, mert valahogy úgy volt a fejemben, hogy a sorozatokban régen ilyen nagyon szép szálizmos, vicces férfiak és gyönyörű nők szerepeltek, és most van egy csomó sorozat, ez kifejezetten ilyen, ahol ilyen vén trottyokkal történik meg ugyanaz, ami régebben a fiatalokkal történt, és közben persze olyan problémáik vannak, amik a fiatalkorukban nem fordultak elő. Például a Kominsky módszerben Michael Douglas egy New York-i drámatanárt alakít, tehát aki egy ilyen színi tanodát vezet, zseniális, a csomó sztár tanult nála, ő maga is nagyszerű színész volt, de soha nem futott be. Van egy producer barátja, aki szintén egy idős ember, és akkor zajlanak az események, történnek a dolgok, szerelem, pénz, siker, bukás, árulás, minden, ahogy szokott lenni. De a Michael Douglas fő problémája az, hogy naponta 6-szor kell pisilnie, nem tud beülni egy bárba, megírni egy viszkit, mert azonnal rohan a WC-re, és akkor a prostata problémák viszik el az egész történetet, ami mellesleg fut különböző szálon, különböző cselekmény közön. De a prostata a középpont.
Akkor ez egy generációs sorozat.
Ez egy abszolút generációs sorozat, és közben ugyanaz megtörténik, mint a fiatalokkal, csak éppen neki állandóan pisilnie kell.
A fiataloknak is kell, csak ritkábban, nem?
Ez a különbség az egyik.
És Lici, te erre gondoltál, Gyuri azért nézi ezt a sorozatot, mert hogy már utolérte ezt a, nem tudom, korhatárt.
Nem.
Oda van írva, tudod,
16-18,
és akkor ehhez meg oda van írva, hogy 60 piros karika.
60 plusz, 65-70.
Na de már egyébként ezek a sorozatok, még ha önálló filmben is mennek, azért nagyon jó. Hát a Bakancs listára emlékezetek, csak az is pont két olyan fószert mutatott be, akik az öregkor vagy az időskor minden nyűgét, baját a halálos betegséggel együtt viselik, és mégis próbálnak boldogok lenni. Tehát, hogyha ez a sorozat arról szól, én nem láttam még, de most már fölkeltette az érdeklődés. Nem azért megközelítek a 60-hoz, mert azért még az messze van, Gyuri sokkal közelebb van.
De meg is kell azt érni.
De valószínűleg akkor ez egy életszagú történet.
Nagyon életszagú történet, és azon gondolkoztam, hogy ez hogy lehet, hogy ez nem csak ez az egy csomó ilyen van, te is említettél egyet, hogy ez egy eladható kategóriává vált, tehát az idős emberek már nyugdíjkorhatáron túllévő embereknek a problémái, kalandjai, örömei és bánatai. És egyszerűen arról van szó szerintem, hogy ezek annyira jó színészek, akik ezeket eljátszák, vagy évtizedek óta sztárok, hogy egyszerűen használni akarják őket. Kár eldobni egy Michael Douglas, csak azért már nem verekszik hitelesen.
De hát más meg ezek szerint tud hitelesen alakítani.
És akkor el tudja mondani azt a fickót, aki ugye világéletében el tudja játszani, aki világéletében szívtipró volt, világéletében egy nagy pasi volt, és most vén trotyi korában is megpróbálja tartani a lépés saját magával, hát több-kevesebb sikerrel.
Na hát ez egészen más, amit Lici mondtál, legalábbis sorozat kínálatban.
Igen, én nem életszagú sorozatokat hoztam.
De ez egy nagyon vicces sorozat amúgy, tehát röhögni kell állandóan.
Felkeltetted az érdeklődésem.
Na Lici, de beszélj a tieidről.
Hát, ha egyetlen egy sorozatot lehetne ajánlani az egész világon bárkinek, akkor nekem a Dark az egyértelmű befutó. Szerintem zseniális, a hossza miatt kifejezetten kedvelem, mert összvisz 3 évad, tavaly lett vége. Szóval, aki még nem szeret elkezdeni úgy sorozatokat, hogy nem tudja, hogy meddig futnak az évadok, azoknak is érdemes belevágni. Amikor én megnéztem, azért esett rá a választásom, mert akkor nagyon Stranger Things lázban égett az egész világ, és a plakátjának volt valamilyen vibe-ja, hangulata, de szerencsére teljesen más, szóval nem azt a divat hullámot lovagolta meg, hanem hozott valamit teljesen váratlant és újat. És tényleg ez volt az a sorozat élmény számomra, amit végignéztem, és azt éreztem, hogy na ezért kell, hogy létezzenek sorozatok.
Én elkezdtem nézni pont a te ajánlásodra ezt a Darkot. 4 rész már le is daráltam, mert tényleg lehet nézni, nagyon beszippant. De ha belegondolunk, akkor ez sem egy klasszikus, bár velünk élő történeti probléma, vagy történelmi problémát feszeget, családi, történelmi, tényleg kulturális, gazdasági, főleg itt annyira, akiért mondjuk a 70-es, 80-as években azt talán még érti, és aki nem, az pedig próbálja megérteni, hogy milyen lehetett az a világ.
Azt mondjuk tegyük hozzá minden spoiler nélkül, hogy egy hatalmas csavarral.
Ajaj, hát ez egy olyan, mintha nem is mágikus realista, mert olyan, mintha egyszerre lenne sci-fi, meg közben mégiscsak mágikus realista.
Igen, igen.
És ettől nagyon izgalmas. Tehát, hogy nem, én a 4 részt tudok még csak mondani, abban tényleg azt feszegetik, hogy nem lehet tudni, hogy mi történik a múltban, vagy a jövőben. Tehát, hogy vagyunk a jelenben, és ehhez képest minden relatívá válik.
Igen.
Tehát nem tudom, hogy azok a szereplők, akikkel találkozik a főszereplő, az, vagy a mellékszereplők, azok most velünk élők a korban, vagy a múltból élnek, vagy a jövőből élnek.
Ben, óvatosan nem mondj többet. Ha még valaki nem látta, akkor ne lőjük le a poén, de ez tényleg egy olyan sorozat, ami minden részben tud valami meghökkentőt produkálni, szóval nagyon, nagyon szépen és fokozatosan építi fel az első részben felvázolt rejtélyt.
Ez már kiderül, amit mondtam, azért már kiderül az első részből.
Igen, talán inkább a második, de igen, az elején nagyon, nagyon hamar kiderül, viszont utána azt, hogy tényleg megértsük az egésznek a miértjét, az tényleg 3 évadon keresztül nagyon fokozatosan van felépítve.
Jó, hát 3 évadon keresztül nézel valamit, amit nem értesz, hogy előbb-utóbb majd csak
de
kiderül?
De épp ez a lényeg, hogy sokkal többről szól, mint maga ez a misztikum. Szóval a karakterek közötti kapcsolatok meg a családdrámák annyira erősek ebben a történetben, hogy még ha nem is derül neki semmi a végén, akkor is megérné, de ami miatt mégiscsak sokkal jobb lesz, az, hogy 3 évadon keresztül tényleg mindig annyi választ ad, hogy tovább akar nézni. Szóval nem idegesít fel, mint sokakat a Lost, bár én azt annól nagyon szerettem, hogy egyre több kérdésed van, és nem kapsz válaszokat. Hanem kapsz válaszokat, viszont egyre nagyobb ez az univerzum, ami, nem univerzum, csak hogy az a történetnek az univerzum, amit látsz, és ami miatt meg kifejezetten zseniális, hogy úgy lett lezárva, hogy megéri végignézni. Szóval nem egy csalódáskeltő véget kapott, hanem tényleg van az embernek a végén egy olyan érzése, hogy így...
Tudod a választ?
Igen, hogy így kielégülsz.
Már el, mi a válasz?
Na, tehát választ kapok az összes kérdésemre, ami eddig fölmerült bennem?
Igen.
Nagyon jó, nagyon jó. Egyébként látványra annyira jó a film, tehát olyan, hogyha a Fargót nézném, vagy a korai ilyen skandináv sorozatokat, mondjuk a Bro, vagy valami hasonlót, vagy a True Detective, mind, ez a kicsit ilyen dark, tényleg imádom ezeket a nyírkos filmeket, tehát hogy mintha tényleg mindig ősz lenne, akkor is, hogyha nyár van, mindig esne az eső, amikor éppen süt a nap, de ez egy nagyon-nagyon jó és lassú a film ahhoz képest, hogy közben mégsem untat.
Nem, viszont azt azért fontos megjegyezni, hogy bár tényleg ez az egyetlen, amit szívesen ajánlanék bárkinek, de ez nem egy vasalás mellett bedobsz valamit a háttérbe, vagy este félálomban még megnézel valamit, mert ez azért egy sokkal komolyabb sorozat. Szóval ezt már inkább azoknak lehetne ajánlani, akik tényleg szeretnek történeteket falni.
Na, azt tuti, hogy ez olyan sorozat, hogy itt mellette se telefon, se számítógép, se könyv, se anyuapu, se, igen. Tehát ez nagyon-nagyon-nagyon beszélpontos.
Nagyon kártékonyan hangzik ez. Ezeket mind kizárja, az nem egészséges.
Nem tudom, szerintem nem az, hogy amikor leülünk, és így tényleg így rászűkülünk a képernyőre, és szinte fogva tart a történet. Én ezekben a sorozatokban hiszek, vagy ezekben a filmekben leginkább.
Igen, én is.
Hát jó, persze, egy darabig.
Jó, tudom neked mindig, hogyha már valami eluntat, vagy valami nagyon hasonló, akkor inkább lapozol egy következőre. De ezek szerint ez a Michael Douglas film.
Igen, ez zseniálisak a színészek, és nagyon szórakoztató, hogy az életnek egy olyan kínos szintjét, sávját mutatja meg, amivel általában nem szoktunk foglalkozni, sőt, inkább úgy szégyeljük, meg titkoljuk, meg nem beszélünk róla, és rendkívül egészséges pofátlanságnak tartom, hogy ilyesmire alapítsanak egy sorozatot, ami ráadásul tök szórakoztató.
De ez milyen érdekes, azt mondja Gyuri, hogy ez egy valóságos. Én például most ledaráltam gyorsan a 8. évadot a Homelandből kijött, és már tudom, hogy tavaly kihozták, de nem mindig tudja az ember akkor megnézni a záró évadokat, amikor éppen adják. És például a Homeland az egy pont olyan sorozat, ami valószínűleg fiktív, de végig az az érzésem, hogy ez egyébként tutira valóságos lehet. Tehát, hogy simán el tudom képzelni, hogy az életben pont ennyire béna minden, mert ugye ez egy CIA-s történet, ugye Kerry Mathisonról szól, meg az ő főnökéről, meg Saul Berensonról, meg az egész ilyen Amerika, meg politika, meg Közel-Kelet, meg Távol-Kelet, most mondjuk éppen nincs, de mondjuk Afganisztán benne van, meg Pakisztán. Tehát egy csupa olyan jelenkori probléma a terrorizmus, ami, vagy annak a hatása és annak az aspektusai, ami az embereket az átlag szintjén sokkal jobban érdekli, hiszen az életünkről van szó, hogy most tényleg felrobbantanak minket az autóban, vagy nem mehetünk ki az utcára, vagy sem. Tényleg vallásháborúk határozzák-e meg a mindennapjainkat, és mindeközben ott van a háttérben a biztonságos államígérete, a jóságos állam, és azt látjuk, hogy tök béna. Tehát olyan emberi hibákat követnek el a CIA, az FBI, ami így fogja az ember a fejét, és azt mondja, hogy ha ez tényleg a valóság, akkor majdhogy nem menthetetlen a világunk.
Én azt tapasztalom, hogy gyakorlatilag minden sorozat ugyanarról szól. Tehát kitalálnak valamilyen szituációt, világvégét, utolsó háború utáni részt, idősek otthonát, CIA-t, FBI-t, drogkereskedőket, bármit. Tehát kitalálnak egy ilyen szituációt, egy világot, és akkor abban elkezdik mozgatni a figurákat. És egy idő múlva háttérbe szól, tehát nem attól lesz érdekes a történet, nem azért várod, hanem a szereplőket figyeled, és azok a szereplők akár romantikus sorozat, akár vicces sorozat, akár véres sorozat, akár összeesküvés elméletes sorozat, akármilyen sorozat, a szereplők ugyanolyan emberként viselkednek, és akkor kezded el őket megszeretni, hogyha azonosulni tudsz a problémáikkal, a probléma megoldásaikkal, a fájdalmaikkal, örömeikkel, nem tudom mi. De gyakorlatilag ezek mind csak kulisszák. A sci-fi és a narkosz, ez ugyanúgy kulissza, meg a szopránosz is. Tehát embereket figyelsz, hogy hogyan léteznek, akik mellesleg droggal kereskednek, terroristákat
ölnek. Úgy általában mindenki.
Igen. Van egy rendes szakmájuk, hivatásuk, amit mellesleg űznek, az lehet sokféle, de ugyanazt csinálják, mint mi mindannyian.
Nem tudom, szerintem az átlagember nem ilyen. Tehát ezek pont azok az extrém esetek, azok az extrém példák, amitől érdekessé válik, mert hiszen ha mi nem vagyunk ilyenek, de közben mások meg azok, akkor attól válik érdekessé.
Hát de azt látod, hogy akikről azt gondolod, hogy rendkívüliek, azok ugyanolyan hülyék átlagemberek, mint te, és ezért szereted meg őket.
Nem tudom, például a Kerry Mathisonnak ez a Homelandben a főszereplő csaj, ez a CIA nyomozó, vagy ügynök, aki aztán hol CIA és hol nem.
Nem is hasonlít rád egyébként.
Jó, de hogy bipoláris, ért. Tehát, hogy...
Ilyen szempontból igen.
Most képzeljétek el, tehát hogy nem tudom, hogy hányan találkozunk az életben bipoláris emberekkel.
Nagyon gyakran, nagyon sokan.
De te föl tudod ismerni ezeket a jegyeket, és azt mondod, hogy ez tényleg, akkor most kvázi doktor azonosítod?
Szinte mindenkin.
Gyuri, te akkor hozzád fogunk fordulni, ezen túl mindig segítséged.
Jó, de bármikor megkérdezel valakiről, azt mondom, hogy igen, ő is az.
Nem, szóval egyszerűen elcsodálkozunk, mert hogyha ha a betegség tényleg ilyen, ahogyan ez a nő a szerepben hozza.
Mind betegek vagyunk.
akkor az már önmagában felveti azt, hogy egy CIA-ben, vagy egy CIA, tehát hogy alkalmazhat mondjuk olyan embert, aki mondjuk olykor nem beszámítható, vagy túl pörög, vagy éppen alul pörög.
Ez egy nagyon... CIA?
Na jó, de hát most kézzel, de hogy...
Kézzel, ki az, aki elmegy a CIA-hoz dolgozni, eleve elmebeteg. eleve nem szereti követni a szabályokat, csak olyan szabályokat szeret követni, amik rendkívüli szabályok, amik csak rá vonatkoznak, és másokra nem. Tehát oda eleve klinikai elmebetegek mennek.
Kész. Na, hát ez egy sarkos vélemény volt, mert ugye az valóságban nem így van természetesen megint, hiszen hogy így lenne, akkor tényleg olyan, mint hogyha egy nagy bolondok háza volna a világ.
Az is.
Jó, hát ezzel én is egyetértek.
Nem tudom, szerintem azért vannak a szakszolgálatoknak nagyon fontos szerepe, főleg a terrorizmus idején, tehát nem szabad szerintem ezt így degradálni, vagy őrültnek nevezni ezeket a...
Igen, de ezek a CIA-s filmek, ezek arról szólnak, hogy a CIA ez egy csomó problémát okoz azért, hogy a nagyobb problémákat megússza, és eleve, mit tudom én, tehát az összes ilyen drogos, dél-amerikás kokainbáros film arról szól, hogy a CIA segít az egyik klánnak fölül emelkedni a többin, mert azzal köt valami dílt, ami viszont valami távlati amerikai érdekeket szolgál, és akkor a szegény DA ügynök az ezzel szembesül, hogy hiába kapja el a nagy drogkereskedőt, közben lép a CIA és kiszabadítja, és közül, hogy te itt ne dumáljál, már nem is érted, miről van szó.
De hát akkor nem a CIA-vel van a probléma, hanem a munkaadóikkal.
Hát a munkaadója a világ, a CIA csak azt teszi, amivel megbízza az amerikai elnök.
Lici csak itt pislog, azt mondja, hogy na, Lici, neked mi a véleményed a CIA-ról?
Én inkább arra lennék kíváncsi, de tényleg őszintén, hogy mi az a Homelandben, ami miatt te képes voltál 8 évadot végignézni, mert nekem ehhez nagyon kell szeretnem valamit.
Az első 3 évad az teljes és kerek is lezárt. Ha ott befejezték volna, semmi bajom nem lett volna igazából. Tehát ott maradt kész pont. Van egy Brody történet, hazajön, ugye iszlám fogságból, maga is felveszi a muszlim hitet, és akkor most az a kérdés, hogy akkor most átállt, avagy nem. Tehát ez a történet, ez 3 évadban bőven elegendő volt. Pontot tettek a végére, le is zárták, tehát úgy kerek, ahogy van. És utána még erre toltak 5 évadot. Na most abban az 5 évadban azért volt lötyögés nem kevés. Tehát, hogy volt egy nagyon lassú vontatás, sokszor unalmas is volt, mert már olyan klisék jöttek vissza, amit mintha már láttam volna egy évaddal korábban. Ugyanazt a hibát követik el Berlinben, mint Kabulban. Ugyanaz Pakisztánban a probléma, mint Iránban. Tehát, hogy valószínűleg ez egy inkább nézhették a nézői elvárásokat, és mivel a nézők ezt úgy vágyták, ezért azt mondták, hogy ennyien nézzük, akkor biztos jó, akkor csináljunk még évadokat. Ha abba hagyták volna 3 után, nekem elég lett volna, semmi bajom nem lett volna vele. Én ezért néztem legalábbis.
Miért nézted? Azért nézted ilyen sokáig, mert 3 is elég lett volna belőle? Ezt nem értem.
Nem, hát a kíváncsiság azért ott van.
Hát, ha végig is történik vele. Basszus, megint nem történt semmi. Akkor megnézzek még 2 évadot.
Nem, van egy üzenet, hogy meggyógyítható a világ, és az arra jössz rá, hogy részeiben igen, teljességében viszont mindig elromlik, és újra-újra javítani kell rajta. Máshol nem nagyon szól.
Na hát akkor még csapjunk erre még 15 évadot.
Na jó, de visszatérünk a Darkra, amit mondtál. A Darknál ott például kifejezetten jó az a történet, olyan karakterábrázolások vannak, tehát olyan egyéni szerepfelépítések, amelyeknek van fejlődés története. Tehát nem csak úgy ott vannak, ott a legutolsó mellékszereplőnek is nagyon fontos a helye meg a szerepe. Tehát nem létezik egyik a másik nélkül.
De hát ez a való világban is így van, azért csodálatos. Szóval, hogyha megnézel egy bármilyen másik sorozatot, akkor ott vannak fő központi karakterek, és az ő életükre van kihegyezve az egész történet.
Viszont a való életben... A Big Brother konkurenciája, tehát ott is ilyen karakterek vannak élettel, akit figyelsz, fejlődik, kiesik, győz.
De hát, hogy a való életben nem pár központi karakter, vagy nyilván mindenki a saját életének a főszereplője, de...
Én nem az vagyok.
Gyuri most stand-up comedy-t nyom, de nem baj.
Életem mellék, egyik jelentéktelen mellékszereplője vagyok, csak mondom.
Gyuri lassan önmaga lesz a 100 oldalas pagony összeszereplője.
Nem baj, mert a kult podcastnek meg te vagy a főszereplője.
Na de hogyha oké, a való életet nézzük. Hát mitől valóságos az a szituáció? Most tényleg mondjátok meg nekem, hogy ott van a House of Cards című sorozat, ahol konkrétan ugye az amerikai elnök álmokfutását látjuk, most függetlenül attól, hogy való életben is volt egy álmokfutás, amiért kiírták ugye az utolsó évadból, de aztán kiderül, hogy a felesége, még ő is hasonló, hanem még rosszabb nála. Tehát, hogy ezek, ha ennyire azt mondjuk, hogy való élet, akkor ez egy fiktív történet, vagy a valóság ábrázolása tényleg ilyenek a politikusaink?
nem tudom, szerintem a House of Cards azért egy elég para eset, már mint hogy én nézem, és nem nagyon hiszem el, hogy ez nem így van a valóságban. Szóval hát azt a sorozatot úgy tudták megírni, hogy onnantól kezdve semmi bizalmam nincsen már a politikusokban.
Ez a trükk, tehát ugye ezek a sorozatok, ezek nagyon profi munkák. Tehát akik csinálják, azok zseniálisan értenek ahhoz, hogy mit lehet jól eladni, mivel lehet a figyelmet felkelteni és fenntartani. Tehát az egyik ideg pálya, amit piszkálnak nagyon ügyesen a kis ecsetjeikkel, az, hogy mindenki azt szeretné, hogy többet tudjon erről a világról, kicsit benfentesebb legyen, és senki nem hiszi el igazán azt, hogy akik ezt a világot irányítják, azok tényleg jót akarnak. És akkor erre szépen rápecsételnek a sorozatba, hogy fú, tényleg, ugye? Ott is megmutatják, hogy ilyen. Tehát ez egy trükk. Ettől függetlenül lehet, hogy igaz, hogy az egész világot hülyék vezetik, meg gonoszok, de ezt a mindenkinek az agyába beégett elképzelést, ezt nagyon jól segít és stimulálja egy ilyen ügyes sorozat. Tehát ezek nagyon profik, tudják, mit csinálnak, nem véletlen.
Szerintem semmi más nem tesznek, mint vagy a félelmeinkre appellálnak, vagy a kíváncsiságunkra, vagy abszolút az érzelmeinkre. Igen. Itt volt például a Star Treknek a Discovery sorozata, az konkrétan a második évad, én még ennyire könnyekbe fulladt szappanoperát még nem láttam az űrben, tehát hogy a főhős az egyfolytában zakogott, de és ugyanaz volt, amit a múltkor az első részben ugye Gyuri mondott, hogy mivel ledaráltam, ugye egymás után néztem az epizódokat, ezért azt láttam, hogy a főhős nem csinál semmi más, csak sír. És ugye lehet, hogy epizódonként ez nem lett volna annyira feltűnő, de ez a fajta érzelmi kitörés az olyan volt, mintha ilyen totál infantilis lenne a jövő, és hogy csak a sírás, meg csak az érzelem kiöntés menteni meg a világot. Persze nem, mert attól még ugye sokkal bonyolultabb a valóság, de mégis, mint hogyha egy kicsit ilyen vagy durvába mennének a sorozatok, tehát nagyon tehát ilyen lelki horror, lelki thrillerekbe menne, vagy tényleg ilyen emocionális, zokogtató, ilyen jaj, fogjuk meg egymás kezét, és akkor most így jól érezzük magunkat, és sírjunk együtt a főhőssel.
Hát nem tudom, szerintem azért ez nem ennyire egyszerű.
Szerintem ennyire egyszerű.
Szerintem tehát
minden sorozatban úgy, akármilyen kegyetlen világban játszódik, a szereplők, akikkel időnként muszáj, hogy szimpatizálj, azok ilyen nagy igazságok, tehát a szeretet, fogjuk meg egymás kezét, és elmondják, hogy I love you. Aztán lehet, hogy a következő kanyarban sötétebbik énjük kerekedik felül, és akkor lelkedik. De mindegyikben van valami szerethető, és mindig reményt adnak szegény nézőnek, hogy azért a világ alapjában véve szép.
Na de Lici, miért ne folytsuk beléd a szót? Szerinted miért nem?
Hát most már nem fogom bővebben kifejteni, de amit még hoztam a témának, a Marvelous Mrs. Maisel. Ez például egy olyan sorozat, ami az 50-es évek New Yorkjában játszódik. Egy zsidó családnak az életét mutatja be zseniális humorral, rettenetesen jól megírt karakterekkel, és a központi szereplője egy családanya, aki onnantól kezdve történik valami az életében, így megy előre, és megpróbál érvényesülni a világban. És semmi ilyen nincs benne, amit mondtatok, szóval nem elrettentő, nem is arra szól, hogy milyen happy az élet.
De ez nem egy mainstream sorozat, nem ilyen hatalmas hollywoodi költségvetéssel készült. Ez egy szép, aranyos.
Ez egy nagy sorozat, az Amazonon fut, a Prime-on,
és bezsebelt
egy csomó Grammy-t. Hát az írója ugyanaz írta, aki amúgy a Gilmore Girls-t, ami nekem hatalmas szívfájdalmam, hogy ez Szívek szállodájára lett annó fordítva, mert emiatt csak a női közönségnek szólt, pedig szólhatott volna férfiaknak is. Nagyon jó humora. És ugyanezzel a humorral dolgoz fel egy teljesen átlagos témát, vagy hát teljesen átlagos, igen.
Oké, tehát akkor az új szereplő a humor. Tehát, hogy nem csak könnyezünk, nem csak rettegtetünk, hanem nevettetünk is.
Na jó, hát így legalább már bővült, oké.
Persze, a humor az nagyon fontos. Elkezdtem nézni véletlenül, azt hiszem Netflixen volt. Igen, ott egy ilyen Farm című sorozat, lehet, hogy még tart, csak Ashton Kutcher a főszereplője, és az a fajta vicces sorozat, ahol bejátsszák a röhögést, mint egy ilyen stand-up, tehát elmondanak egy poént, és akkor hangos nevetés hallatszik, hogy a tájékozatlanabb néző tudja, hogy most volt egy poén, ami röhögni kell, és ez alapvetően mara idegesítő. És azt gondoltam, na mi ez a baromság, de aztán beleragadtam, hogy ezt marami jó volt az Aston Kutcher. Másrészt egy olyan nem PC poén sorozatba kezdtek ott abban azében történetben, hogy ez megfogott.
Jó, hát akkor így összefoglalásul akkor vagy nevetünk, vagy kacagunk, vagy sírunk, vagy rettegünk, végül is
vagy
minden.
Vagy rejtélyeket oldunk meg.
Az a lényeg, hogy valamit csináljon a lelkünk, valahogy járjon az agyunk, és hogy oda kössen bennünket a szolgáltató, a stream szolgáltató, a filmjei által, a sorozatai által a televízió képernyőjéhez, úgyhogy remélem így is lesz. Majd folytatjuk, szerintem beszélgetünk még filmekről és sorozatokról. Most köszönöm a figyelmet mindenkinek, köszönöm Licinek, Korcsmáros Feliciának, Gyurinak, Vigy Gyurinak, hogy itt volt, és köszönöm Szalai Szabolcsnak a technikai segítséget.
Meg F. Tóth Benedeknek a műsorvezetést.
Köszönjük szépen a figyelmet.